Esti Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Fél hat, jó estét kívánunk. A mikrofonnál Beslin Bettina és Néver Igor. Főbb híreink először röviden.
Megdőlt az országos és a fővárosi abszolút melegrekord, közben 120 településen van másodfokú vízkorlátozás.
Döntött az országgyűlés a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről és a polgármesterek fizetéséről. Megkezdődött az ügynökakták vitája.
A Venezuelát megrázó erős földrengések után is találtak még túlélőket a mentőcsapatok. Több magyar humanitárius szervezet is segít az érintetteknek.
Az időjárásról.
A sok napsütés mellett ma többnyire kevés, holnap már sok gomoly felhő lesz az égen.
Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Megdőlt az országos és a fővárosi abszolút melegrekord.
A Hungarometer előzetes adatai szerint Széchenyben 42, Budapesten lágymányoson pedig 41 Celsius fok volt. A korábbi rekordot 2007. július 20-án mérték Kiskunhalason 41,9 fokot, Budapesten pedig 40,7. Továbbra is él a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód, és több településen kell még mindig vízkorlátozásokra számítani.
120 településen van másodfokú vízkorlátozás a Dunamenti regionális vízmű területén. Ez főként Pest vármegyét érinti. Szadán 8 vízszállító jármű dolgozik, és Veresegyházon is további lajtos kocsik biztosítják az ivóvizet. Korlátozások vannak Fejérben, Baranyában, Nógrádban és Vasban is. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán azt kérte, hogy senki ne pazarolja az ivóvizet a rendkívüli hőségben. Cserei Judit összeállítása.
Nálunk már tegnap reggel óta nincs víz, semmi. Már mikor én fölkeltem 6 órakor, már nem jött a csapból a víz.
Szadán már hétfőn összeomlott az ivóvízellátás a hálózat túlterhelése miatt. A vízhiány mintegy 3-4 ezer lakost érint.
Nem tudunk ruhát mosni, hát úgyhogy borzalmas. Nem is gondoltam volna, hogy a 21. században még ilyen lehetséges.
A településen a helyzet súlyossága miatt a honvédség is besegít, katonai vízszállító tartálykocsikat indítottak a helyszínre, ezekkel is segítik a hétfő reggel kiürült víztartályok újratöltését.
Ez két darab 2000 köbméteres víztartály, és ehhez kaptunk még további honvédségi segítséget, tartálykocsik. És ami még a tegnapi napon megérkezett, ezek a fél literes zacskós vizek, amik nagyon fogynak, és további 20 ezer darabot kértem még, hogy hozzanak és segítsenek.
Tette hozzá Pintér Lajos Szada polgármestere. A kialakult helyzet miatt az önkormányzat több krízisintézkedést is bevezetett, a helyi óvodának és bölcsödének is be kellett zárni, ivóvíz nélkül ugyanis az intézménybe járó gyerekek ellátása ellehetetlenült. A Szadai Sportegyesület épületében pedig zuhanyzási lehetőséget biztosítanak a nagy hőségben a víz nélkül maradt családoknak. Lajtos kocsikkal biztosítják az ivóvizet Pátyon, és a tartós hőség miatt itt is kritikussá vált az ellátás. A település egyes részein néha órákig szünetel az ivóvíz szolgáltatás, a helyek idéglenes vízvételi pontokon és a kijelölt kutakból tudnak ivóvízhez jutni.
A harmadik napja, hogy nagyon napközben, 10-11-től délután 3-4-ig nincs víz, egyáltalán nincs víz. Hát ilyenkor az embernek előrelátónak kell lenni, föl kell tankolni vödrökbe, edényekbe, és akkor átviszeli ezt az időt.
Másodfokú vízkorlátozást kellett elrendelni a túlfogyasztás miatt Solymáron is. A vízellátó rendszer már nem tudja tartani a lépést az igényekkel. Zlinszky Péter, Solymár polgármestere.
A vízkorlátozást a szolgáltató, a Démer VZRT kérte. A probléma oka az alapvetően az, hogy olyan hirtelen volt a reggeli fogyasztás, ami lemerítette a tározókat, és ennek a lényegi eleme az pedig a kerti locsolás. Úgyhogy ez okozta azt, hogy úgy leürültek a tározók, hogy szükséges volt a másodfokú vízkorlátozás elrendelése.
A Dunamenti regionális vízmű szolgáltatási területén a legkritikusabb a helyzet. Jelenleg 120 településen van érvényben másodfokú vízkorlátozás. Vasárnap estére ugyanis jelentősen lecsökkent a tározókban a víztartalék, a hálózaton pedig nagyobb a fogyasztás, mint amennyit pótolni tudnak. Ha ez tartósan így marad, akkor akár nagyobb területen is elfogyhat az ivóvíz a hálózatból. A vízmű által ellátott települések csak nem felén kritikus most a helyzet. A súlyos probléma mintegy 240 ezer embert érint.
A legkritikusabb helyzet jelenleg a vízellátásban alakult ki.
Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a rendkívüli helyzetre. Úgy fogalmazott, a hőség és a csapadék hiány extrém terhelést ró az emberekre és a víziközmű rendszerre, a közlekedésre, az egészségügyi és energetikai infrastruktúrára. A kormányfő arra kért mindenkit, hogy ne pazarolja az ivóvizet, ne locsoljanak és ne töltsenek vele medencét.
A vízellátó rendszerek maximális kapacitással működnek. A hétvégén 55%-kal magasabb volt a vízigény az átlagosnál, egyes helyeken a fogyasztás a megszabott mennyiség kétszeresét is meghaladta. Ez azt jelenti, hogy a rendszer több helyen nem tudja visszapótolni a tároló medencékből hiányzó vízmennyiséget. Ha most nem csökkentjük a fogyasztást, további településeken alakulhat ki súlyos vízhiány.
A miniszterelnök hangsúlyozta, most az a feladat, hogy legyen elég víz ivásra, főzésre, tisztálkodásra, a kórházaknak, idős otthonoknak és legyen tűzoltásra is. Hozzátette, ezekben a napokban minden el nem pazarolt liter víz számít, ha csak arra használjuk az ivóvizet, amire valóban szükség van, akkor meg lehet védeni az alapellátást.
Új alapokra helyezi a kormány Magyarország vízpolitikáját, a vízmegtartás lesz a vízgazdálkodás alapelve, mondta Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtt az országgyűlésben. Hozzátette, átfogó programot indítanak a víziközmű hálózat megújítására, hogy megszüntessék azt az elfogadhatatlan állapotot, amelyben jelenleg minden negyedik-ötödik liter ivóvíz elvész. Rendbe teszik a tározókat, országos vízmegtartási programot indítanak, és felkészítik a mezőgazdaságot az egyre gyakoribb és súlyosabb aszályra. Ambrus Róbert beszámolója.
Megalkotjuk Magyarország új klímatörvényét.
Magyar Péter azt mondta, az Alkotmánybíróság kötelezte az előző országgyűlést egy új klímavédelmi törvény meghozására, de az Orbán kormány hagyta tönkre menni a vízi közműveket. A miniszterelnök hozzátette, évente több mint 17 milliárd forint értékű ivóvíz veszik el a hálózatban.
Átfogó programot indítunk a vízi közmű hálózat megújítására, hogy megszüntessük azt az elfogadhatatlan állapotot, amelyben ma minden negyedik, ötödik liter ivóvíz elvész, mielőtt eljutna az emberekhez. A vízmegtartás lesz a magyar vízgazdálkodás alapelve. Rendbe fogjuk tenni a tározókat, hogy az őszi és a téli csapadékból minél többet megőrizhessünk. Országos vízmegtartási programot indítunk. Fejleszteni fogjuk az öntözési rendszereket, és felkészítjük a magyar mezőgazdaságot az egyre gyakoribb és súlyosabb aszályokra.
A Fidesz frakció vezetője egyetértett azzal, hogy Magyarországon jelentős a hálózati vízveszteség, de szerinte ez uniós összehasonlításban nem kirívó. Gulyás Gergely hozzátette, az Orbán kormány az ivóvízhálózat fejlesztésére egy alapot hozott létre, ami erre az évre 155 milliárd forinttal számol.
Valószínűleg ahhoz, hogy egy 10 éves program keretében, ami reálisnak tűnik, ki lehessen cserélni a legöregebb vízközműveket, ahhoz ennél is több forrásra van szükség, de az biztos, hogy egy jó rendszer, amit a kormány az előző ciklusban 2024-ben bevezetett, hogy a nem lakossági fogyasztók által fizetendő vízdíj egy része az erre fordítható.
A KDNP frakció vezetője is védelmébe vette a korábbi intézkedéseket. Rétvári Bence kiemelte, 30%-os béremelést adtak a vízügyi dolgozóknak.
Tavaly május 7-én ön, miniszterelnök úr, európai parlamenti képviselőként és az összes tiszás európai parlamenti képviselő szavazott az európai közös vízstratégiáról, ami szemben áll azzal, amit Magyarország biztosít a gazdáknak, az ingyenes öntözővizet. Itt mi a parlamentben jogszabállyal biztosítottuk a magyar gazdáknak az ingyenes öntözővizet.
A Mi Hazánk frakció vezetője azt mondta, Magyar Péter csak általánosságban beszélt, ő viszont konkrét javaslatokat tesz. Toroszkai László szerint azonnal fel kell állítani egy szakemberekből álló operatív testületet, és külön adókat kell kivetni.
Azon nagyvállalatok, globális nagyvállalatok, elsősorban ezek nemzetközi nagyvállalatok, amelyek különösképpen használják a magyar vízkincset. Például az akkumulátorgyárak, ugye jó pár épül jelenleg is ma Magyarországon, azonnal járuljanak hozzá ehhez a történelmi mulasztásnak a megoldásához.
Van olyan térség, ahol 60% a vízveszteség szintje. Erre hívta fel a figyelmet a Tiszapárt frakció vezetője. Bújdosó Andrea szerint ugyanakkor abban is felelősségük van a képviselőknek, hogy a tudatos fogyasztás hogyan fejlődik a következő években.
Nem csak a hatóságoknak, az államnak van itt feladata, hanem minden egyes fogyasztónak, hogy szolidaritást is fejezzen ki rendkívüli helyzetekben, de hosszú távon hogyan változik meg a fogyasztási szokásunk.
A Fidesz és a KDNP frakció vezetője győzelmi jelentést adott elő, mondta viszont válaszában a miniszterelnök. Magyar Péter szerint az Orbán kormány csak kismértékben pótolta vissza a rezsicsökkentéssel a közműcégektől elvett pénzt, és ennek is köszönhető az, hogy már a 300 évre nőtt a felújítási ciklus a vízi közműrendszereknél.
Megdőlt a nyári áramfogyasztási rekord.
Tegnap este a villamos energiarendszer terhelése elérte a 7488 megawattot. A korábbi nyári rekord 7036 megawatt volt 2024 júliusában. Az eddigi legnagyobb hazai áramfogyasztást idén januárban regisztrálták, akkor 8182 megawatt volt a rendszer terhelés.
Viharkárok elhárításán dolgoznak a tűzoltók Debrecenben és környékén.
Főként kidőlt fák, leszakadt ágak miatt riasztják a katasztrófavédelmet. A vihar több háztetőben is kárt tett. Egy tanyán egy épületre dőlt egy fa, valamint a Hajdúsámson és Debrecen közötti úton is több kidőlt fa és leszakadt ág korlátozza a forgalmat.
Itt a krónika. Elfogadta az országgyűlés a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának módosításáról szóló törvényt. A jogszabály alapján megszűnik a polgármesterek illetményének évenkénti automatikus emelése, a havi költségtérítési jogosultság, valamint felére csökken a vármegyei közgyűlési elnökök fizetése. Kócán Dávid összefoglalója.
Az országgyűlés az egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 135 igen szavazattal 51 nem ellenében tartózkodás nélkül elfogadta.
A polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának módosításáról döntött a parlament. A jogszabály értelmében megszűnik a polgármesterek illetményének évenkénti automatikus emelkedése. Javadalmazásuk kiszámításánál a jövőben a 2024-es évre vonatkozó nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresetet veszik alapul. Emellett megszűnik a polgármesterek, a főpolgármester, a vármegyei közgyűlési elnökök és helyetteseik havi költségtérítése is. A törvény alapján a vármegyei közgyűlési elnökök illetménye a jelenlegi összeg felére csökken. A javaslatról hétfőn vitázott az országgyűlés. A módosítást Szabó Tibor, a Tiszapárt országgyűlési képviselője, a törvényjavaslat egyik benyújtója azzal indokolta, hogy céljuk a közpénzzel való takarékos gazdálkodás, valamint az, hogy a felszabaduló forrásokat a helyi közszolgáltatásokra és az önkormányzati feladatok ellátására tudják fordítani.
Számításaink szerint 3196 érintett tisztségviselő esetében évente több mint 12,3 milliárd forintról beszélünk, ebből több mint 4,3 milliárd forint az automatikus illetményemelkedés és megakadályozása, közel 7,9 milliárd forint pedig az elszámolás nélküli költségtérítés kivezetése. Ez a számítás még nem tartalmaz az alpolgármesterekkel és a vármegyei közgyűlések alelnökeivel kapcsolatos illetményeket, amelyek további megtakarítást jelentenek.
Konz Zsófia, a Fidesz országgyűlési képviselője kifogásolta, hogy a javaslat benyújtását nem előzte meg egyeztetés az érintettekkel, ezért jelezte, a Fidesz nem támogatja az előterjesztést.
Ez egy olyan kérdés, amely alapvetően 3155 települést, polgármestert, önkormányzatot érint, tehát ilyen esetekben az egyeztetés fontossága talán még minden szempontot felülír.
Hargitay János, a KDNP országgyűlési képviselője emlékeztetett, módosító javaslatot nyújtottak be azért, hogy a vármegyei közgyűlési elnökök illetményének csökkentése kikerüljön a törvényből, ezt azonban a Tiszapárt nem támogatta.
Ne torzítsuk el ezt a rendszert, mert én azt gondolom, hogy eltorzítjuk egy ponton, amikor a megyei elnökök fizetésébe nyúlunk bele. Mi, amikor ezt a rendszert felépítettük, akkor egyfajta tudatosság volt bennünk, és arra törekedtünk, hogy a különböző önkormányzati világ polgármesterei az államigazgatáshoz mérhetően legyenek fizetve, vagy az országgyűléshez mérhetően legyenek fizetve.
Szabó Tibor, a Tiszapárt országgyűlési képviselője a hozzászólásokra reagálva úgy fogalmazott, a vármegyei közgyűlési elnökök illetményének csökkentésével egy kirívó aránytalanságot szüntetnek meg.
KDNP módosító indítványát továbbra sem tudjuk támogatni, nem vitatjuk, hogy a vármegyei közgyűlési elnököknek vannak feladataik, de a jelenlegi javadalmazási szint nincs arányban a tényleges közvetlen felelősséggel, különösen a települési polgármesterek mindennapi felelősséghez mérten, tehát nem aránytalanságot okozunk, hanem korrigálunk.
Hozzátette, a kormány célja, hogy az önkormányzatok felelősebben és kiszámíthatóbban működjenek. A változások július 1-én lépnek hatályba.
Megszavazta a parlament a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Az ehhez szükséges alaptörvénymódosítást már korábban elfogadta az országgyűlés. A Tiszás javaslat indoklása szerint a hivatal valódi célja az volt, hogy politikai célból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre, ami nem kívánatos egy alkotmányos demokráciában. A törvény a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba, ezzel pedig a szuverenitásvédelmi hivatal megszűnik.
Reagált a parlamenti döntésre a hivatal elnöke. Lánci Tamás azt írta, a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése egy szélesebb folyamat része, amely a nemzeti önvédelem intézményeinek fokozatos leépítéséhez vezet. Úgy fogalmazott, akik ma nem szavaztak a törvényjavaslat ellen, nem csupán egy intézmény megszüntetéséről döntöttek, hanem a magyar szuverenitás intézményes védelmét gyengítették.
Megkezdődött az ügynökakták feltárásáról szóló törvényjavaslat vitája az országgyűlésben. A Tiszás Mellétei Barna Márton a törvényjavaslat előterjesztőjeként hangsúlyozta, a kormány a rendszerváltás adósságát akarja rendezni azzal, hogy ismét a nyilvánosságra hozza a diktatúra idején a hálózatokkal együttműködők listáját. Tar Zoltán kultúráért felelős miniszter szerint a javaslat lehetőséget teremt arra, hogy szembenézzünk a múlttal.
Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője arról beszélt, az országgyűlés alá tartozó Nemzeti Emlékezet Bizottsága az elmúlt években sokat dolgozott azon, hogy feltárja az iratokból, amit lehet. Latorcai Csaba KDNP-s képviselő úgy látja, elég lenne módosítani a Nemzeti Emlékezet Bizottságára vonatkozó szabályokat. A Mi Hazánk vezérszónoka Novák előtt pedig azt mondta, a törvényjavaslat nem garantálja a teljes körű nyilvánosságot, mert az új bizottság tagjait a kormány nevezheti ki.
Dömötör Csaba, a fideszes európai parlamenti képviselő szerint Magyar Péter félre akarta vezetni az embereket, amikor azt mondta, pártja nem a génmódosítás mellett szavazott az európai parlamentben.
Az ellenzéki párti politikus Brüsszelben azt mondta, a génszerkesztésnek nevezett új GMO eljárásokra a Tisza képviselői igennel voksoltak. Magyar Péter szerint azért, mert a génszerkesztés nem génmódosítás. Dömötör Csaba szerint viszont a környezetvédelmi államtitkár már többször is megerősítette, hogy a súlyos kockázatokat rejtő eljárás valójában génmódosítás, amit még csak fel sem kell tüntetni.
Tisza képviselői szavazatukkal teret engednek a GMO-nak Magyarországon is. Mindezt úgy, hogy a magyar családok még csak azt sem tudják majd, hogy génszerkesztett élelmiszer kerül majd az asztalukra. És amikor a kormányfő ezzel kapcsolatban kérdést kap, akkor az egészet letagadja, mondván ez nem is génmódosítás. Mindezt úgy, hogy a saját környezetvédelmi államtitkára is több alkalommal megerősítette, hogy génmódosításról van szó, és nagyon súlyos kockázatokkal állunk szemben.
Július 1-e Semmelweis Ignác születésnapja, a magyar egészségügy napja, amely az egészségügyi dolgozóknak munkaszüneti nap.
Emiatt holnap zárva tartanak a háziorvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, a védőnői tanácsadók, valamint a legtöbb gyógyszertár. A betegellátás ügyeleti rendszerint működik, a gyógyszerellátást pedig az ügyeletes, készenléti és folyamatosan nyitva tartó patikák biztosítják. Ezek elérhetősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján és az egészségablak alkalmazásban is megtalálható.
Elismeréseket adott át az Egészségügyi Minisztérium a Semmelweis nap alkalmából rendezett ünnepségen. A tárcavezető ünnepi beszédében azt mondta, holnap, július 1-én az orvostudomány egyik legnagyobb magyar alakjára, az anyák megmentőjére emlékezünk.
Hegedű Zsolt köszönetet mondott azoknak, akik Semmelweis Ignác örököseiként gyógyítanak, kutatnak, tanítanak és nap mint nap felelősséget vállalnak mások életéért. Az egészségügyi miniszter hozzátette, olyan orvosokat, szakdolgozókat díjaznak, akiknek munkája mögött évek, évtizedek szorgalma áll.
Nem csupán egyéni sikerek képviselői. Mindannyian annak bizonyítékai, hogy a magyar egészségügyben rendkívüli tudás, elkötelezettség és emberi erő van. Önök azok közé tartoznak, akik a legnehezebb helyzetekben is tartják a szakmai mércét, akik dönteni mernek, felelősséget vállalnak, tanítják a fiatalokat, csapatokat építenek, és a mindennapokban is megőrzik azt az erkölcsi rendet, amely nélkül az orvosi hivatás elképzelhetetlen.
Itt a krónika.
Több mint 5 nappal a Venezuelát megrázó erős földrengések után is találtak még túlélőket a mentőcsapatok. A katasztrófa halálos áldozatainak száma 1700 fölé emelkedett, több mint 5000-en pedig megsérültek. A szakemberek szerint, bár még mindig találtak életjeleket a romok alatt, egyre kisebb az esélye, hogy élve hozzák felszínre az embereket. Kannalas Lili összefoglalója.
Az ENSZ adatai szerint csaknem 30 ország küldött mentőegységeket a térségbe, így több mint 2000 szakember és mintegy 160 kutya keresi az eltűnteket. Néhány helyen találtak is túlélőket a romok alatt, több tízezer ember helyzetét azonban továbbra sem tudják beazonosítani. A mentést pedig a rendszeres utórengések is nehezítik. Múlt szerda óta eddig 500 utórengés történt, hétfőn kora reggel például egy 5,2-es erősségű rengés is volt. Emiatt rendkívül veszélyes körülmények között dolgozunk, számolt be az ENSZ segélyezésének venezuelai felelőse. A katasztrófa által leginkább sújtott tartományban egész háztömbök váltak a földdel egyenlővé, de sok család azokba az épületekbe sem mer visszamenni, amelyek állva maradtak. Attól tartanak, hogy a megrongálódott házak bármikor összedőlhetnek. Van olyan település, ahol a golfpályán állítottak fel sátrakat a fedél nélkül maradt emberek. Venezuela ügyvívő elnöke hétfőn bejelentette, hogy a hasonló táborokba belépőket mostantól új lenyomat felismerő rendszerrel azonosítják, amely az ország vezetése szerint segíti a segélyek elosztását is. A sátortáborokban mindenki humanitárius szállítmányokból él, amelyeket főként nemzetközi adományokból finanszíroznak.
Több magyar humanitárius és egyházi szervezet is segít a venezuelai földrengésben érintetteknek. A Baptista Szeretetszolgálat csapata már úton van a térségbe. Az Ökumenikus Segélyszervezethez pedig már 8 millió forint felajánlás érkezett. Részletek Brieska Dánieltől.
Magyar idő szerint ma délután fog megérkezni a csapat a venezuelai valenciai városi repülőtér, és onnan fognak tovább indulni Caracasba.
Hétfő reggel indult Venezuelába a Baptista Szeretetszolgálat mentőcsapata, hogy közvetlen segítséget nyújtson a földrengés sújtott a térségben. A bázis az első napokban a caracasi magyar ház lesz, itt szállásolták el azokat a magyarokat, akiknek a katasztrófa miatt el kellett hagyniuk otthonukat. Szilágyi Attila, a szervezet szóvivője a Krónikának elmondta, 10 millió forint gyors segélyt, gyógyszereket és egészségügyi felszerelést is vitt magával a csapat. A tervek szerint 8-10 napot töltenek majd Venezuelában.
Folyamatosan érkeznek felajánlások a venezuelai magyar egyesület, akik Magyarországon élnek, és magánszemélyeket és üzletembereket is jelentenek. Ők egy jelentősebb több milliós összeggel azonnal támogatásokat biztosították a Baptista Szeretetszolgálat felé, illetve természetesen elindult az online adománygyűjtésünk is a Baptista Szeretetszolgálat Facebook oldalán és web oldalán minden információ megtalálható.
Más szervezet is segít a bajban. Az ökumenikusokhoz az elmúlt napokban több mint 8 millió forint felajánlás érkezett, mondta a szervezet kommunikációs igazgatója. Fekete Dániel közölte, az adományokat a helyi evangélikus partner szervezet juttatja el a rászorulókhoz.
A helyben lévő szervezet azonnal tud segítséget nyújtani, és ezeket a felajánlásokra már támaszkodva elindítani a segélyakciókat. Ez az egyik leghatékonyabb módja a segítségnek, és ezért fontos az, hogy a magyar emberek is összefogjanak, és a magyar lakosságot is továbbra is arra kérjük, hogy csatlakozzanak ez a szolidaritási akcióhoz, és írják a 1353-as adományból alatt, vagy ha valaki nagyobb összeggel kíván támogatást nyújtani, akkor a segélyszervezet.hu honlapunkon keresztül ezt könnyen meg tudja tenni.
Gyűjtést hirdetett a Katolikus Karitas is. A szervezet honlapján átutalással, a 1356-os adományvonalon pedig hívásonként 500 forinttal lehet támogatni a bajba jutottakat. Szabados Edina, a Karitas kommunikációs ágazati vezetője arról beszélt, felvették a kapcsolatot a nemzetközi hálózat tagjaival és a venezuelai partnerszervezettel, hogy a lehető leggyorsabban felmérjék, mire van szükség.
Nagyon sokáig nem tudtunk kapcsolatba lépni a venezuelai Caritas-szal, mert annyira az életmentésre fókuszáltak, hogy tulajdonképpen csak 25-én kaptunk fotókat és képeket és pontos információkat a közvetlenül a munkatársaktól, tehát az újjáépítés hónapokig, évekig fog tartani, most egyelőre még mindig az áldozatokat és a túlélőket keresik.
A dél-amerikai országban 1,8 millió ember, köztük 680 ezer gyermek szorul humanitárius segítség. A fedél nélkül maradt családok ellátása, az ivóvíz és az alapvető higiéniai feltételek biztosítása, valamint az átmeneti közösségi szálláshelyek kialakítása egyre nagyobb kihívást jelent.
20 magyar kábítószerfutárt foglalkoztató nemzetközi kokaincsempész hálózatot számolt fel a Nemzeti Nyomozóiroda a francia rendőrség közreműködésével. A futárok kokain tartalmazó kapszulákat nyeltek le, majd azokat repülőre szállva Ázsiába és Ausztráliába csempészték. Külföldön 9, itthon 7 magyar bűnözőt fogtak el. A bűnszervezet még szabad lábon lévő két tagja, egy magyar és egy nigériai férfi ellen nemzetközi elfogató parancsot adtak ki. Víg András beszámolója.
A bűnszervezet a gyanú szerint több mint 40 kiló drogot juttatott Nyugat-Európába, majd onnan tengeren túli országokba. A futárok Magyarországról előbb Párizsba, majd onnan Tajvanra és a Karib-tengeri Martinique szigetére utaztak. Itt kokain tartalmazó kapszulákat nyeltek le, majd azokat a testükben repülőjáratokon Hongkongba, Japánba és Ausztráliába csempészték. A rajtaütés eredményeképpen külföldön 9 magyar bűnözőt fogtak el. A bűnszervezet további magyar tagjainak elfogására a Nemzeti Nyomozóiroda egy több lépcsős összehangolt akciót szervezett, mondja Becási Dóra, az NNI kommunikációs munkatársa.
A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai az ország számos pontján több körben csaptak le a hálózat tagjaira. Az akció során 2 szervezőt és 6 futárt fogtunk el. Gyanúsítottként hallgattuk ki a bűnszervezet magyarországi irányítóját is, aki jelenleg egy másik büntető eljárás miatt letartóztatásban van.
Letartóztatta a bíróság a most elfogott 2 szervezőt is. A kokain futárok, akik beismerő vallomást tettek, szabadlábon védekezhetnek, és örülhetnek, hogy túlélték az életveszélyes kalandot. A kokain nyelők ugyanis hatalmas kockázatot vállalnak, mert ha a lenyelt kapszula megsérül, az olyan mértékű kábítószer túladagolással jár, amit nemigen lehet túlélni, mondja a kis Csaba házi orvos.
Hogyha kiszakad a csomagoló anyag, akkor nagyon gyorsan nagy mennyiségű kokain jut a szervezetbe, ami súlyos túladagoláshoz, potenciálisan halálhoz vezethet, vagy ezek a csomagok ugye elakadhatnak, bélelzáródást okozhatnak, esetleg kiszakíthatják a belet, és akkor abból súlyos hashártyagyulladás, vérmérgezés és halál is lehet belőle.
A kokaincsempész bűnszervezet még szabadlábon lévő 2 tagja, egy magyar és egy nigériai férfi ellen nemzetközi elfogató parancsot adtak ki.
Holnaptól látogatható a Biodóm a fővárosi állat- és növénykertben. Az épület csaknem 1 hektáros központi csarnokában egy trópusi növényeket és különleges állatokat bemutató részt alakítottak ki, ahol egy őslény kiállítás is helyet kapott.
Sós Endre, az állatkert főigazgatója a Biodóm megnyitóján elmondta, hogy a hosszú távú tervek között szerepel az épület egyébként zárt területeinek megnyitása, valamint az elefántok és a kaliforniai oroszlánfókák átköltöztetése. Az új bemutató teret a meglévő jegyrendszerben külön díjfizetése nélkül lehet megtekinteni. A Biodóm építése 2017-ben kezdődött, 2020-ra szerkezetkész állapotba került, a beruházás befejezését azonban finanszírozási problémák akadályozták. A mostani fejlesztésre több mint 350 millió forintot fordított az állatkert.
Amit most átadunk, az a szűkös lehetőségek ellenére is egyszer lesz az ország egyik legnagyobb fedett, trópusi növényháza, egy közösségi találkozóhely, élménykomplexum és állatbemutató. Egy olyan tér, ahol a növények önálló értékként vannak jelen, ahol a fény, páratartalom, a víz, a növényzet és az állatok a látogatókkal együtt alakítják a mikroklimát és egy ökoszisztémát alkotnak.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M3-as autópályán Gyöngyös térségében a Vásáros-Namény felé vezető oldal 68-as kilométerénél ég az útmenti aljnövényzet, a leállósávot lezárták. 2 autó ütközött a 47-es főúton Debrecen belterületén, a 4-es kilométernél a városközpont felé egy sávot lezártak. Baleset miatt teljes az út zár Mátészalkán, a 49-es főút 19-es kilométerénél. Kerülni önkormányzati utakon lehet.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Jó napot kívánok! A fővárosban a 28-a villamos az Orci tér és a Blahalújza tér Népszínház utca között nem közlekedik járműhiba miatt. A 37-es és a 37-a villamos a Magdolna utca és a Blahalújza tér Népszínház utca között nem jár. Pótlóbusszal lehet utazni az Orci tér és a Blahalújza tér között. Baleset nehezíti a közlekedést az Andrássy úton befelé a Terész körút után a külső sávban. Helyszínelnek a Könyves Kálmán körúton az Árpád híd felé a Remíz utca után a külső sávban. Torlódásra kell készülni. Szűcs Magdolna, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Jó napot kívánok!
A napközben képződő záporok, zivatarok éjszaka megszűnnek, és a felhők nagy része is feloszlik. Szerdán napközben a napos fátyolfelhős idő mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, és egyre nagyobb számban alakulnak ki záporok, zivatarok, heves zivatar is lehet. A minimum 18 és 26 fok között várható. Szerda délután még meleg, füllett idő lesz, a legmelegebb órákban 32-38 fok valószínű, csak este felé kezd el északnyugat felől visszaesni a hőmérséklet. Kunter Molnár Anna, Hungaromet.
Kedves hallgatóink, az esti krónika véget ért, a szerkesztő Kubicsek István nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszont hallásra.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA.